Mint imperátor ült Kempoelben, és osztotta vezérei közt a tartományokat. Ordaz menjen a Panuco folyó mentére, Velázquez a dél-tenger partjaira, Sandoval nézen körül Veracruztól nyugatabbra. Jelöljék ki városok helyét, és mérjék fel a folyópart mélységét. Városok terve hevert előttes, az indián térképek különös ákombákomai közt már biztos újjá cikázott. Ez itt egy erődített város, amerre a Tierra Caliente szelei elhúznak, a hegyi provinciákba csak őrséget küldünk, mint imperátor rendelkezett. 1300 spanyol volt lobogója alatt, s Mexikóban majdnem 400. Félelmes haderő, 80 lovas, már majdnem egy kompánia, ágyú, bőséges lőporkészlet. Az indián ösvényeken távolról panaszos, jajgató kórus indult. Messze a hegyvágásban, ahol kanyarodnak az emelkedőhöz, jön a hírvivő, fején piros tollal, ami bajt és vért jelent. Jobb keze előlendült a messzeségből, s jeleket mutat, melyeket minden indián törzs egyformán ért a nahuakban. A kacika elkomorodott. Malinche, jön a harcos, gyásznak és vérnek hírét hozza. A tisztek felugrottak. Már megtanulták, hogy az indián babona nem babona egészen, füvek és fák lelke nyíltabb előttük. Az állatok hangját ismerik, velük beszélnek. A réteg s az erdők hallgatag útjai között számukra soha sincs éjjel. Vártak, míg megjött a követ, Cortés lábához vetette magát. Hajából kicsomózta Alvarado éjszakai levelét. Bement sátrába. Egyedül volt. Betűzte az írást. Az indiánok támadtak. Vérfürdő. Beszorultunk a palotába. Még tartjuk magunkat. Azonnal jöjjön segítség, nem tudom, meddig tarthatjuk magunkat. Élelem 3 napra, s talán 5-ig kihúzzuk. Vizet találok a palota kertjében. Moctezuma nem részes benne. Próbálja őket csendesíteni, de nem hallgattak rá este. Még van lőporunk, de már nem sokáig. Gyertek! Az imperátor érezte, hogy Isten kezében végtelen kicsi porszem. Szerette volna megszaggatni ruháját, s átkozni önmagát, mert álmaiban nagyra látott. Egy halom semmi, minden kicsúszik kezéből, vége a varázsnak, a mexikóiak fellázadnak. A kincsekre gondolt, melyeket Alvarado őriz, mindnyájuk kincsére, Moctezumára. Valahol félénken megbújt a bűnös gondolat, hagyni őket sorsukra Mexikóban. Itt van szomszédban Veracruz, védhető, biztos székhely, ennyi emberrel, ennyi ágyúval, s várni, míg jön új erősítés Kubából, s akkor rámenni újra Mexikóra. És Alvarado riadót fúvatott. Kemény és nyers volt a beszéde. Katonák, vitéznek, készen kell lenni mindig egyformán békére és háborúra. A mexikóiak fellázadtak. Alvarádót körülzárták. Meg kell büntetnünk őket. Ő felségének lázadóit nem illeti kegyelem. 1 óra múlva indulunk. A Narvéz emberek megrettentek. Ez hát az ígért békés diadalmenet, virágok s magukat osztó indián lányok közepette, békés kacikák aranyesőjében, végig csodálatos városokon. A régiek rántottak egyet övükön. Mint borulat, úgy jön a baja fényre, így van ez már katona életrendjén. Mexikóban van az aranyuk. Tlaxcalán át vezetett az út. Szokott barátság, felkínált vendégcsapatok, rokonok serege, kiállnak az útra, már itt-ott apró félbarra gyerekeket mutogatnak, borostás, sebhelyes arcához dörgöli apja, batyukban ételt cipelnek. Nagy pihenő nap volt Tlaxcalában. De a tanácsházban már tudták, hogy valami szörnyűség történt Tenochtitlánban, átszivárogtak a hírek, s Cortés gondok közt, telve aggodalommal fúvatta meg hajnalban az indulót. Holulánál érezték erősebben az idők fuvallatát. A városházai még viselték az őszi vérengzés jelét, a stukkó falakon végigkormozott a spanyol fáklyák füstje, s a lerántott kerítések még eltorzították a templomok pitvarát. Mentegetőző kacika jött elébük, hogy kevés a termés, nehezek az idők, szegény a népség, féregesett a tengeribe, a magely leve elposhatt a sok esőtől, gombába haraptak az apró állatok, ragály pusztított. Új arc volt, amint széttárta két kezét, s mondta, nincs semmink, uram. Ha megnézed, éhes, szegény nép kóborol, mióta ti nem engeditek a valódi áldozatokat, nem jönnek zarándokok holulába, pedig ez a nép csak az idegenekből tartotta el magát, ebből építette házait, s etette gyermekeit. Jutott minden lakosra, de ahhoz kellettek a nagy áldozatok, hogy összeseregjenek mindenfajta hegyi és völgyi népek a nagy ünnepekre egész Anahuacból. Ilyen időkben, uram, ki merne utazni? Békétlenek a környékek, a tlaxcalaiak kicsapnak, rabolnak, azoknak mindent szabad, mióta nagy uram pártjukra keltél. Vitézeid elállják lándzsáikkal az utakat, szétverik csákánnyal a ketreceket, ahol szép gömbölyűre kezdenek már hízni az áldozatok. Ki merné így módon etetni a fogját? Súlyos időket élünk, nem titkolhatjuk, nagy uram. Ami ezután jött, egyre vészjóslóbb lett azok előtt, akik ismerték-e vidám, napsugárba burkolt vidékeknek életét. Komoran tördelték szét a veteránok kukoricalepényeiket, és szürcsölték az üres, kifőtt leveseket. A nép eltűnt a környező falvakból, a völgy, mintha elvesztette volna az élet minden látható jelét. A tóparton Texcocóig vezetett az út. Itt megpihentek. A helytartó hozta a békejelét, s szétteregették a szőnyegeket, enni is kaptak. De mihelyt megindultak, újból kezdődött a halálos csendesség, megállt a piac, a tavon nem volt élet, ezer és ezer piróga, mely máskor cikázva kerengett a tófelületen, most partok mentén elhagyatva horgonyzott emberek nélkül. A lapos házak tetején esőtől görbet virágok gunnyasztottak, egy-egy szirom lepergett az útra, nem seperte el senki, nem öntözte senki az utcákat, a teokalli hatalmas platóján nem nyüzsögtek a papok és templomszolgák. Este kukacos darát őröltek liszté az asszonyok. A tó fekete volt, ellenséges. A gátak épek, a töltések rendben, az utakon semmi akadály, semmi ellenállás. Csak az élet lüktetése hiányzik. Egy-egy elkésett csónak riadtan siklik át egyik partról a másikra, végig kígyóznak a töltések mentén, s már el is tűnik valamelyik öböl mögött. A régiek összenéztek. Emlékszel? Más volt november 8-án. Beértek hozzájuk a bajóslatú hírek. Tengeri törés véres ünnepéről, a szörnyű torról, melyet kukoricaisten bálvány képe előtt ültek meg Anahuac szégyenére a spanyolok. Nagyítva és túlozva hallják már, amint patakzik a vér. Üvöltenek Alvarado farkasai, magukba locsolják a halál gyönyörűségét, öldökölnek. A tlaxcalaiak belopóztak a városba, s visszajöttek. Még élnek a spanyolok a falak mögött, a palotában. Csak akik kívül rekedtek a zendülés pillanatában, azok pihennek meg a vereskövekem. Minden napra jut egy áldozat a teokalli tetején. Huicilo Potlinak újra kiragyog ábrázatja, testét leüldösött spanyolok vérével kenik meg. Hatalmas töltésen mentek végig reggel. Az előhad egy katonája elsütötte muskétáját. Pár perc múlva már hallották a válaszlövést. Megélénkült a sereg, a veteránokban lángot vetett az emlékezés, szinte karjukkal akarták megint súrolni a város ezer álomba villanó csodáját, kertjeivel, utcákkal, szentélyekkel, majd a következő fordulónál a városképből merészen, hatalmasan kivágódó toronytemplommal, melyben most szünet nélkül szólnak a vészdobok. A vaskígyó, lovasok, ágyúk zárt, sötét csoportja háborítatlanul ért el a teokalli alá, amikor valami gurulni kezdett lábuk elé. Egy szakállas, fehér koponya kiálló szemgödrű, néma feje. Kinyíltak a kapuk, magukba ölelték a hadinépet. Alvarado elnyűtt, átészakázott zsoldosai keresték pajtásaikat, akikkel szinte végtelen idők óta osztoztak egy csodálatos élet kenyerén. Látták az újakat, friss fegyverrel, jó ruhákkal, páncélingekben, begördültek az ágyúk, az indiánok vontatta társzekerek, végül a 80 lovas csörömpölő díszmenete. Cortés úgy vonult be, mint valóságos, Isten kegyelméből való hadvezér, körülötte kapitányai, Sandovalt körülfogták az emberek, szinte lecsókolták lováról, jutott Velázqueznek is, akit különösen a kubai öregebbek kegyeltek. Csodálatos délelőtt volt, a palota előtt halálos volt a csend. Senki sem mutatkozott, az őrök leereszthették a kanócokat. Cortés szeme először Alvarado tekintetét kereste. Kezet fogtak. Minden szem rájuk tapadt. Megölelik egymást? Hogy fog Dom Pedro győztes ura elé járulni? Mi lesz Cortés első szava? Mint fog kiröppenni a gáncs vagy szidalom első szava? Szembenéztek. Cortés megemelte előtte kalapját, aztán sorba kezet fogott a tisztekkel, s oda bólintott a katonák felé, amint végigment a sorokon. Mosoly nélkül, fakón és fáradtan tartotta magát, míg el nem tűnt a hatalmas ajtókeret mögött. Mikor ketten maradtak Alvarádóval, akkor szólalt meg először. Dom Pedro, kegyelmed alaposan összezavarta meggondolatlan, gyermekes tettével plánumaimat. Most nincsen itt ideje, hogy számoljunk róla. Be vagyunk kerítve és be vagyunk zárva. Egérfogóba jöttem vissza. Tudom, hogy okosabb lett volna visszafordulni Veracruzba. Kegyelmedért jöttem ide. Kegyelmednek már éreznie kell, hogy át nem gondolt csíny volt ártalmatlan embereket leöldösni, és így felnyitni a harag zsilipjeit. Készültek ördögi ünnepükre. Nékem úgy jelentették több oldalról, hogy tengeri törés áldozatát készítik, mely valójában bennünket, spanyolokat jelképezett. Én úgy vélem, katonaember dolga, hogy megelőzze a cselt, a rókát vermébe folytsa bele. Minden esztendőben megtörik a tengeri szárát. Fekete virág gonoszkodta tele kegyelmet fülét. Egybejöttek a jelek, meg mindaz, amit emberek beszéltek. Ha őszinte akarok lenni, azt hiszem, hogy az indián lázadást ennélkül sem lehetett volna elkerülni. Kitört volna. Sajnálom, hogy kegyelmed nem volt velem. Hogy kit tennék mai gondolatom szerint kegyelmed helyébe, még nem tudnám megmondani. Az Úristen rendelés, hogy utólag belássuk hibáinkat és gyarlóságainkat. Csendben kiment. Az ajtó előtt állók hosszas, szenvedélyes vitákra voltak elkészülve, már-már vélték, hogy a tábor ketté szakad, a tábor tüzek körül szították a lángot. Egykori Velázquez párt, egykori Cortés párt, most a Narvaez emberek, bent az Alvarado katonák hangyaboly módjára nyüzsögtek és disputáltak. Cortés és Alvarado kiment a szobából, egymás mellett csendesen és szomorúan. Dom Pedro lehajtotta fejét. Eltűntek mind a ketten a folyosóhajlásban. Az emberek csak annyit láttak, hogy Cortés, a kapitány, vállára teszi kezét. Ebéd volt. Ma valamivel bővebben a szokottnál. A fogásokat magával hozta a felmentő sereg. Cortés végigjárta a kiürült föld alatti raktárakat, melyekben porhanyó, piszkos sárga darát kapartak össze még tegnap a katonák. Útja a feltárt kúthoz vezetett, előtte állandó őrség állt. Megmerített egy kis bádogszilkét, kortyantott. A tósós vize keserűn szivárgott valahol át a föld hajszál csövein, de inni lehetett. Édes víz volt. Moctezuma üzent, hogy jöjjön hozzá Malinche. Mesélje el, ami ezek a napok alatt történt. Cortés elkomorodott. Lovam lába elé egy bajtársamnak koponyája gurult, amikor bejöttem a Tenochtitlán városába. A kalickákban mézzel etetnek spanyolokat. Vajon úr-e, haragos úr, aki nem tud parancsolni népének, annyit sem, hogy bánják meg lázadásukat? Vajon mit érdemel főnök egy olyan népnek, amely hol tölte után feledi már ünnepi esküvéseit? Bábú üle? Az egykori haragos úr trónján vagy lelkébe asszonylélek költözött? Hadvezér volt, ahogy ment végig a veszélyeztetett állásokon, s a szemergő esőben felvontatta a lövegeket, hogy a feltorlaszolódó rőzse sáncokkal szemben a fal kiugró része védhető legyen. Felment a palota legmagasabb csúcsára, ahol a tető még kis dúcban csúcsosodik ki. Látta a háborúra edzett Mexikót, melyet felforgatott a harci hév, mintha végigborzolt volna rajta a bosszúálló huíciópotli keze. Minden lapos tető erőd, a nagy piacon ezer és ezer tollkorona imbolygó mozgását hozza közelebb a szél. Szörnyű csend volt. Soha spanyolok közt nem ismerte ezt a bajóslatú, idegekbe tépő csendet, amikor megállni látszik a levegő ég, s minden élő ösztöne mélyén reszketi a következő jeleket. Kicsapott az első cirkáló csapat. Végig robogott az ismerős utcákon. A zsarátnok belekapott egy házpitvarába, s a veres kígyó végigosont az istenfejű párkányon, beleharapott a száraz indákba, leszökött a tó színéig, melyben álltak a háztartó cölöpök. Itt sercent egyet, elnémult, aztán megelevenedett a kép. A szomszédos utca torkokból ömleni kezdett az ellenség. Nem cséphadaró, jámbor városlakó, kiket békességükben megzavart a démonok lehelete. Erős, marcona katonák voltak, Guatemozin csapataiból, akiket felrendelt uruk a déli végek felől. Újból be kellett szívniuk a vér átkozott, forró illatát, látták az öldöklés gyönyörűségébe düllett szemgolyókat, szalmafonatú, tarkapajzsok mögül páncélos testük felé hulladt, tűzkőhegyű gerej, s fakardok keresik a kitömött gyapoting rejtett réseit. Némelyike hanyat dobja magát, hagyja, hogy felette gázoljanak át a lovak, s mikor a ló elhaladt felette, nyársát a paripa hasába döfi. Nehezebb csatáikra emlékeztek a veteránok, káromkodva forgatták csákányaikat, nyolcuk már vérbe fúlt, s hullaszederjesen roskat le az óvó és védőpajzsok falán belül. Újra és újra felhangzik a fürtökben sűrülő indiánok pokoli, félelmet gerjesztő zaja. A portyázók lépésről lépésre hátrálnak a kapu felé, lesik a párkányokon álló tüzéreket, akik tehetetlenül mutogatnak az egybe gabajodott kevercsokaság felé. Végre megint a védőövön belül vannak, s hallgatják a főkapitány korholásait. Nyolc invalidus drága ár egy csetepatért, mendegedőznek a veteránok. Narvéz emberei voltak, szegények, nem tudják megfogni még a fegyvert, s azt hiszik, ezek is olyanok, mint a kubai indiók. Este. Az élet nem halt meg Tenochtitlánban. A halálövön túl, ameddig kiröppennek a mázsás kőgolyók, itt-ott fellobban az élet, mécseket gyújtanak, a templomok platóin nyüzsög az áldozati menet, újból csónakok szelik át a tavat. Minden mozgás, minden változás csak azt a gyűlöletet példázza, mely foglyul ejtette az idegeneket az öreg király palotájának falain belül. Le kell szállítani a kenyéradagot, s a vízzel is takarékoskodni kell. A haragos úr számára nem hoznak be semmit hívei. Ő is a spanyolok kemény, kukacos kenyerére szorul, melyet egykedvű arccal szolgálnak fel aranytálon udvari apródjai. Még neki sem hoznak be semmit. Csak tekintetük lesz egyre riadtabb vagy csodaváró. Cortés elkerüli a királyszállást, nyugtalanul kóborul az éjszakában, s szóval arannyal tartja féken korgógyomrú háborgó veteránjait. A tlaxcalaiak hozzák a szomorú híreket. Körös körül felszakították a töltéseket, őrcsónakok lánccal esi, hogy nem törik át a tavi ostromzárat az élelmet szállító spanyol szövetségesek. Naponta kikicsapnak a katonák. Indiánok vörösbarna teste hánykolódik a véresporban, de ugyanakkor két-három spanyol is áldozatul esik. A város ellenáll vasnak és tűznek. Minden ház félig vízbe, félig a földbe gyökerezik, cölöplábakkal kapaszkodva meg a sekély tófenékben. A tűz elhalkul, nem lehet szétkergetni utcasorokra a zsarátnokokat. Így telik a nappal, veszélyben és küzdelemben. De százszor komorabbak az esték, amikor gyér estebéd után asztalra könyökölnek, s vitáznak a kapitányok. Mindegyiknek más a kedvenc plánuma. Egyik általános nagy kitörést javasol, másik a megelégednék, ha védhetné, ami védhető. Félénk hangszólal meg, mely alkuba ereszkednék az indián felkelő vezérrel, s Moctezumát kiengedni a spanyolok marka közül. Az elfogott főemberek szomorúan csóválják fejüket. A lecsapósas, Guatemozin úr úgy mondja, hogy a sápat bőrűek babonája megfogant a haragos úrban, kísértetek óráján kilopták férfi tagjából az erőt, és most asszonyok módjára naphosszat hímezi saját halotti köntösét. Kopácsolnak az ácsok. Másfél nap alatt születik deszkából, palánkokból a toronymagasságú, kerekeken tolható ostromgép, melynek első platójára néhány ágyú is elfér. Hajnalra készül el a masina. Az üvöltő, félelmes sokaság ott feketélik a kapuk körül. Egyre több a főnök totem. Botot ragadt polgárok helyett, harcosok üvöltik a szent bosszú jogát. Szürkélő reggel, amikor szétolják a kaput, s kigördül a tüzetokádó, sebezhetetlen ostrommasina, lángot vetve tépi és gázolja egymás után az utcatorkokat, s már ott áll a cél a Teokalli lába alatt. Óriási kiszögellésén üvöltő sokaság tombol, itt anyáznak a legjobb íjászok, legbiztosabb kezű parittyalövők, innen tartják szemmel a spanyol hadiszállás udvarát, tüzes nyilakat lövöldöznek, s vigyázhatják minden mozdulatukat. A masinából előbújik az ostromló csapat 50 veteránja, élükön maga a vezérkapitány. A fatorony recsen, mázsás kövek hullanak tetejébe, egy deszka átszakad, jajgató hangok törnek keresztül rajta, de a spanyolok felugrottak már a legalsó lépcsőfokra. Elkezdődött a halálos szerpentin játék, felfelé mind a négy keskenyedő emeletem. Véres, csigalassú ütközet. Mindenik platón ellenkező irányban vezet a külső lépcső a templom piramis felsőbbik, keskenyedő emelete felé. Mindenik emeletnél védtelenül, fedezetlen testtel kellett körbevonulni, hogy elérjék a következő felfelé vezető lépcsőzetet. Míg a szög megengedte, az alantálló muskétások tüze istápolta a felfelé igyekvőket, akik sisakkal, fejük fölé emelt pajzsal tántorogtak a rájuk zuhanó kőesőben. Még csak a második plató, még csak a harmadik, fennálltak a válogatott harcosok, s keresték a vasingek eresztékei közt meghúzódó parányi rést, melyet megtágíthat a nyilvessző hegye. Tűző, tropikus napsütésben értek fel a legfelsőbb, hatalmas toronsíkságra. Körös körül sem párkán, sem támaszfal, írtózatos magasságból hangyaparányi foltok nyüzsögnek, velük szemben hadonászó, fegyverét rázó, véresre pingált indián tömeg, papok fekete kórusa, s a két szentély, melynek egyikében Huicilo Potli, másikában napokkal ezelőtt még Mária tekintettel a Teckokói tó felett. A plató széles, vértől síkos pusztaság volt, melyet percek alatt megtelített elesett bajvívók jajszava. Az istenség különös erőt adott az asztékoknak, karjuk kinyúlt, pányvákat vetettek a spanyolok nyakába, néha kettő-három, egy zsoldos legénybe belekapott, ilyenkor gurultak a meredély felé, ahol iszonyatos mélységben ott leselkedett a szédület. Cortész állt élükön. Karját egy napokkal ezelőtti nyíllövés még bénára sebezte, s így baján rákötött pajzsot emelgetett, de másik kezében megbillant a félelmes bajvívó penge, a hadvezér magáért, életéért harcolt, öklével zúzott fejbe egy alulról hozzálopakodót, másika átszúrt testtel zuhant alá, de már hárman rohantak felé, kettő átkarult a lábát, egy melbe taszította, cipelték a meredély felé, mikor egy szabadkezű zsoldos melléje sietett, s arasznyira a halálos párkánytól legoríthatták a két veszedelmes támadót. Három óráig tartott a küzdelem, lassan erősebbek lettek a spanyolok. Itt-ott felhangzott a halálba menők borzalmas üvöltőéneke, egy pap véres fejjel alázuhant, másikát elérte a lándzsa, egy harcos átvágott nyakkal borult bálványképének lába elé. 3 óra múlva 500 halott, és alig 10-12 fogoly maradt. A spanyolok berohantak a szentélyekbe. A kápolnában Krisztus keresztje meggyalázva, körös körül friss, fecskendett vér, a másikban huicilopotli drága kövekből egyberótt, irtózatos, kegyetlen, ég felé fordult figurája. Egy perc, már felszaladt a csóva a fatetőre, a bálványkép rubintarca üres gödörré feketedett. Egy szekerce szétvágta fejét, másik a lábába harapott. A lecsupaszított agyaktörzs legördült, zuhanva a lépcsőn, utána eredtek a gyászos emblémák, áldozati tárgyak, s kegyszerek. Lent feljaidult a sokaság, dermedt csend feküdt rá a Teokalli környékére, s a néhány fogoly eltakarta köpenyével fejét. Alig pihenhettek, mert már beüvöltötték hatalmas trombitákon a kapukon túlra a hírt, hiába vigadtok, az áldozati kövön lesz a helyetek, tlaxcalaiak vérével fogjuk síkosabbá tenni, minden hiába teulészek, hiába minden győzelem, mindenik 10 000-rünkkel egy embereteket öljük meg. Így is elpusztultok, a tlákok állőrt a kapufátok előtt. Napok múlva nem lesz falat ételetek, nem lesz kenyeretek. Tudjátok, hogy a gátak szét vannak törve? A hírhozók mondták, körös körül fel vannak tépve a hidak, a csatornák szabadon folynak, a gátakat átvágták. Csak egyetlen út szabad még, a Tlakopan felé. Arra mentek. 9 híd vezetett ezen az úton, míg elérték a töltés végét, s a szárazföld biztos, széles háta megengedett katonai mozdulatokat. De mire elértek a 3. híthoz, már átszakítva járhatatlanul találták. Előkerültek a csákányok, porzott a kő, s a vakulat az oldalozó házakról. Fél óra múlva már be volt tömve a rés. Mehettek tovább a rögtönzött töltésen a lovasok hídról hídra. Mindegyik előtt kisebb őrséget hagytak, mely fedezheti útjukat, ha el akarják hagyni Mexikót. Mire a 7. értek, vészlövések hangzottak az út kezdeténél. Indiánok támadták meg az őrséget, s szétrombolták a csatornába szórt primitív töltéseket. Így rohantak jobbra-balra egész nap, míg megesteledett. 1000-szer és 1000-szer veszélyben, halálos szorongásban, lerángatva lóhátról, 1000 számra kőfegyverek árnyékában, alulról kések fúródnak lovak hasába, parittyák vetnek köveket, minden csupa vér. Egy szilánk felhasogatja az arcot, másikának behorpa sisakja elől összeázott véres hajcsimbók kandikál elő, s 5 embert lándzsa ágyon cipelnek holtan haza a spanyolok. Hajnalban az alvók újból farkaskórusra riadtak. Lassan fogja véreteket szürcsölni, huicilopotli. Bent sebeket olajoztak, kardokat gyógyítottak. Lovak testét kenegették, homok zsákokat támasztottak neki a palota falaknak. Néhány falás kukorica kenyér, s kevés víz a napi ráció. A környékből már kiköltöztek a lakosok, s az éjszakai portyázók üresen találták a kamrákat és a vermeket. A kapitányok ültek egymás mellett, Sandoval sem mosolygott, így várták Cortést, mintha tőle még jöhetne áldás, s meg tudná állítani a hullámokat. Beesett arc, felkötött kéz, leragasztott homloksebb, így nézték egymást valamennyien, amint üldögéltek a hosszú lócán, s Velázquez halk hangon mondta Lugónak, hogy egyik örtálló ma éjjel megint hallotta, amint a kapufák felett elkacagja magát lákok. Marina bemegy Moctezumához, és kéri, beszéljen a néppel. Ma megpróbáljuk ezt az utolsó kísérletet, hát ha megengesztelődik a haragos úr, és hát ha hajtanak még rá valamit a népei. Csak 2 voltak, Marina és a császár. Minden, ami bennük kötött volt, azt magába ölelte az etikett, mire felemelkedett meghajlásából, s Moctezuma csak sovány anyaarcát látta, beesett égő tekintetét, kiterjesztett karját, mely népének atyához nyúlik. Nagy úr, haragos úr, ezek csak szavak voltak. A tekintet azt mondta, te atyám vagy, és segíts rajtam. A haragos úrnak leányai vannak. A nyilvessző nem tér ki előlük útjában. A leányok várnak apjuk ház előtt, és reszketnek. Ha tűz lesz, vajon ki tudja meg róluk, hogy a haragos úr magja volt, mely megfogant anyjuk méhében? Mit kíván Malinke? Büszkesége az, amely nem engedi, hogy odavesse magát lábad elé. A vér átcseppen a kötéseken, s foltos mindenik harcos fegyvere. A szájuk csendes, nincsenek szavaik, csak kérdezik tőled, a szemek kérdezik tőled, nagy úr. Miért engeded ezt szörnyűséget? Miért nem parancsolsz a tengernek, hogy szelídüljön? Miért nem oltod el egy mozdulatoddal a haragvó habokat? Malinalli, az én kezemet megbilincselte a kötél, akit az istenek hatalmasnak teremtettek, minden élő ember fölé helyezték, azt nem taszíthatják le az emberek. Sem fajtánk béli, sem fehér ember. Te Anahuak isteneiről beszélsz, Malinalli. Igaz? Te megtagadtad őket, és sápadt fehér asszonyuk, s a gyerek előtt borulsz le. Nagy úr, ha reád nézek, és kitárom előtted életemet, nem tudom mondani, hogy nincsenek Anahuak istenei. Hogy nem ugat tlákok, nincs tollas kígyós, hújcilopotli véres ökle nem rázta meg a szíveket. Én elsodort levél vagyok, nagy úr. A szél belém kapott. Moctezuma várt. Így ült órákon át önmagától igézetten, félig lehunyt szemekkel mozdulatlanul. Kint újból megszólalt a Teokalli tetején a vészkürt, ez jelentette a nagy tó népeinek, hogy a sápadtarcúak szívére szomjasak az istenek. Felállt. Marina kendőbe rejtett fejjel kihátrált, s mondta a kamarásoknak, hogy látta felkelni trónusáról az isten tekintetű nagyurat. Moctezuma válogatott istenei között. Végül megállt a karbatett kezű Onyx figura előtt, mely guggoló ölével az ünnepeket és virágok istenét, Xokipillit példázta. Saját kezével töltött serpenyőjébe füstölőt, s a fehér, felcsapó illatos felleget meglóbálta az isten szobor felé. Beszívta az amatát, aztán ceremoniális lassúsággal hozzáfogott az öltözéshez. Csontig soványodott apródok hozták földhöz szögezett szemmel az uralkodói díszjelvényeket. A fekete, ijesztő árnyékok között vígan kiabált a színes, tarkatól szövésű, fehér testű királyi köpeny, a hármas tagozású, tiaraszerű koronaék, szikrázó, színes égkövekkel, aranyszandál és aranyszálakból átszőtt alsó ruhája olyan fényes, olyan csillogó volt, hogy a spanyolok elijedtek, amikor lassú lépésekkel, égnek emelt szemmel, fuvolák és dobok hangja mellett megindult a faltól messze elnyúló, erkélyszerű plató felé a császár. Megnyíltak az ajtók. Az ostromra kapó sokaság harci tollaival, kirobbanó nyílzáporával egy pillanat alatt elcsendesedett. Felülről mást, mint indiánt nem lehetett látni. A spanyolok lövésre kész fegyverekkel meghúzódtak a hátsó kijárásnál. A királyi felség alakja, mint szomorú aranyszálot táncolt tekintetük előtt. Beesett arca, ezüstösödő haja, meggörnyedt vállai példázták a szörnyű időket, de tekintete most újból elárulta minden világok haragos urát. Ti fegyverrel jöttök ide, harcosok festették harcra, és nem ünnepre arcukat. Vajon ki ellen lázadt fel a népem? Azok ellen, akik az én vendégeim? Vajon hiszitek-e, hogy én tényleg fogoly vagyok, s nem jó szántamból maradok itt, hogy megvédjem szokásaink és törvényeink szerint vendégeimet? Ti harci díszekben jöttök, s mire hazaértek, hány asszony nem találja meg a férjét, és hányan térnek meg a gyászos mezőkre? Hány ház tetejére száll fel a veres láng, s atyáitok szelleme nyugtalanul bolyong, nem leli meg estére lakóhelyét. Ti akarjátok a rombolást, a tüzet, a vért, mert hamis jeleket adtak a papok. Nekem még nem üzent Huicila Potli, hogy szomjas a vérre. Nem hallottam ugatni tlákokot. Harcosok, ti nem felejthetitek el, hogy én a ti uratok vagyok, aki felette áll életeteknek és bírja halálatokat. Várjatok, tegyétek el nyilaitokat és állítsátok magasra a lándzsát. Eljön a nap, amikor hívlak benneteket, de most nincs szükség rátok. Néhány nap, míg felépülnek a sápadtarcúak úszóházai, ők bevégezték követségüket, elmennek a nap felkelte felé, ahol uruk, akinek mi hűséget fogadtunk, diadalban él és uralkodik. A hatalmas tér minden zugában morajlás emelkedett. A hang átzajlott a sorokon, feljajdultak a távoli provinciák vitézei, akik villogtatták tollas pajzsukat, s megcsóválták a kezükben levő fegyvert. Így indult el a morajlás, míg Moctezuma beszélt, csak az erkélyen állók hallották szavát, a lentiek csak annyit láttak, hogy egy sápadt, aranyba burkolt figura hordozza körül felséges tekintetét, de elerett a szó, asszonyok lelke köldözött a haragos úrba. A tömeg szeszélye felkapott egy szót, asszony király. Ezt ismételték, egyre szenvedélyesebb lett a fakaradok csattanása, ahogy megdöngölik vele a pajzsok tetejét. A nyáj imbolygott, még egy szó visszafordíthatta volna, akik előálltak, lefordították fegyverüket, de hátulról meglendültek a békétlenek. Nagy, fekete körök rajzolódtak a tömegben, ott állt a lecsapósas, győzelemnek ifjú, diadalmas ura. Minden szem rátapadt. Mit mond a lecsapósas? A visszafelé mutat ujja, megmenekültek a spanyolok. A mai nap döntő, ha elmúlik ütközet nélkül, szétszélednek az emberek, s holnap minden csendes tenochtitlán kapui körül. De Kvatemozin felemelte kezét. Asszony király! Így reppent szájáról a szó, továbbadták a testőrök, kifutott a rendek közé, a nagyúr szava, megmozdultak a fegyverek, égtelen üvöltést tört ki körös körül, megcsapódott a plató előtt, melyen Moctezuma s udvari népe várta, mikor csendesedik le a tenger tarkaságú, morajló, lázas tömeg. Megmozdult a fegyverek áradata, dárdákat ráztak, meglendültek a paritjakövek, nyíl surrant a levegőbe, messze elkerülve a párkány, de aztán egyre közelébb még bizonytalansággal, amikor előrébb tört udvari vitézeivel Kvatemozin, s irtózatos erejű karja először lóbálta meg az erkély felé fordulva a lekerekített márványkövet. Mindez pillanatok története. Minden elsötétedett, nyíláradat és kőzápor zuhant rá a palotára, egyre közelébb, egyre irgalmatlanabb lett az ostrom, s már ott állt a lecsapósas, s ott álltak lövészei, a tér bezárult mögöttük, asszony király, Kvatemoc felemeli kezét, a testőrök kihúzzák az ideget, elpattan a nyíl, és kienged a paritja. Moctezuma fejéhez kapott. A homlokába zuhant egy ember feletti erővel meglóbált kődarab, s a vér, haragos úr vére halkan, feltartóztathatatlanul szivárogni kezdett a bezúzott homlokcsont mögül. Az első pillanat a döbbeneté volt, egyetlen kő jöhetett ilyen magasra, egy kő jöhetett ilyen szörnyű erővel, Moctezuma királyi fejéke zúzott, törmelékes szafatokba rongyolódott, amely alól a levegőbe szállingozott a kivágott, véres hajcsomó. A legtöbben eltakarták fejüket köpenyükkel, hogy ne lássák a szégyent, s odahajoltak a palota erkélyhez, hogy őket érje a második nyíl. Lent végig dobbant az irtózat hangja a tömegen. Látták, amint megtántorodik minden világok ura, vérfut a palástra, ellepi a fehér gyolcsköntöst, valaki kendőt terít Moctezuma fejére, aki beleroskat két szolgájának karjába, s a menet visszahúzódik a palota belső öble felé. Lent megszólalt a kórus. A gyász üvöltése váltotta fel a csendet, a halál jajgatói rázendítettek az énekre, mely atyákat és királyokat temet. Moctezuma újból király lett, szava alól nem menthet fel senkit semmiféle parancs. Maga Guatemozin is eltakarta sötét köpenyével fejét, kezét nézte, melyből kiröppenhetett a kődarab. Vajon az ő karja lendítette, vagy valamelyik mesterdobó? Lent megszólalt a gyászének, s a doldíszes, harcoló tömeg körmével megtépte arcát, s a vérrel jeleket vetett a kézfejekre, majd visszahúzódva üresen hagyta a palota teret. A haragos úr szeme tétován követte a mennyezet vonalát, sóhaj nem hagyta el ajkát, s néha oly halk, oly csendes volt a lélegzete, hogy a hercegnők ilyetten riadtak fel. Eljött érte halálisten. Jött a főpap, és hozta arkanumait, füveket és sókat a sebekre, megmozdult jobbja, s parancsolt, menj ki. Amikor jött a spanyol felcser, akit ura küldött a vívódóhoz, kezében vassal, fogókkal, sebegyógyító balzsamokkal, fáradt mosoly lebbent le róla, s megszólalt. Menj el! Már késő. Szeme követte a mennyezetet, nyugtalanul, sebesen villant, mintha ezer és ezer látomás súlyát kellett volna egymás barónia. A tér kiesett, s a gondolat betege végigrótta ijesztő pályáját. Egy korty vizet ivott, ha kikezdte a láz. Elvonultak előtte egykori hatalmasai. Látta atyját, ott állt mellette a ravatalnál. Látta a böjtölés urát, amint fejére illeszti a tollkoronát, a többieket, hódoló derek a kezreit, kitépett szíveket, egy-egy arca, mint felmerül a mélyből, távoli bálványképszeme, erdő közepén, ahol ráakadtak. Pápánál mögötte, a legkedvesebb nővér egyszer tüskét szed ki kezéből, s akkor mondta neki, jó vagy. Guggolnak előtte leányai, fejüket illeti a fehér isten szolgáinak vize, fiai, akik asszonyainak méhéből eredtek, asszonyai, akik nyíltak, virultak, elhervadtak. Itt is egy-egy archajlása, egy szó, ahogy átfonja éjszaka nyakát egy emlékezetes csók melege. Megborzadt. Az istenek egyedül hagyták. A levegőjárás mámorítóan könnyű, nincs test, melynek súlyát cipelni, minden földi köteléket megold a láz. Fájdalma nincs, a halántékon elcsendesedett a vérzés, egyre halkabban szivárog a kendő alatt. A seborvos mondta Cortésznek, nagy uram, a seb nem halálos. Mi magunk, kasztiliaiak, mindnyájan lábon hordtuk az ennél nehezebbeket is. Zúzódott, elöntötte a vér, most gyötri a sebláz, meg kell várni a végét, de az arc nem szokott elüszkösödni. Nem lehet halálos a sebe, nagy uram, de nem enged senkit magához férkőzni, s nem vesz be sem ételt, sem orvosságot. Mit mond? A tolmács mondja, szent könyveinkben kiolvasott ehhez hasonlót, hogy egy királyt így meggyalázott volna a népe. Ez volt minden, amit mondott, s most néz mereven, kihaló öntudattal, mintha nem ismerne meg többé senkit. Olmedo atya álljon őrt ajtaja előtt. Ha szabad perce jönne, menne be hozzá, s könyörögne néki, mentse meg az utolsó pillanatokban lelkét. Hát, ha elernyed benne az ellenállás, s csodát mivel mégis a hitünk. Álljon őrt mellette, Olmedo atya. A mexikóiak üzentek, jöjjenek a béke követei. Felsorakoztak a nagy erkélyre, melyet véresre freccsentett a haragos úr. A pajzsok melvétként emelkedtek, s az alantállók előtt csak Cortés s Marina figurája imbolygott bizonytalanul. Halálos csendben futott ide és vissza a szó. Kivonultak-e Tenochtitlánból? Itt hagyjátok-e a rabokat és kincseket? Nem teszitek be lábatokat a két nagy víz közé? Jöjjön el hozzánk követségbe két foglyod, akit véres arccal este kezed be a Teokalli legtetején. Mondd meg nekik, merre visz utad, és mondd meg nekik, mit kívánsz, hogy elkerülhessed az istenek áldozó kövét. Cortés parancsolni jött, s most nem ő volt a kérdező. Kemény kurta szavakat kapott, a lecsapósas árnyéka szétvetette foltjait a főnökökre, a haragos úr vívódott a halállal, nincs több asszony király Tenochtitlánban. Felhozták a két főpapot, s Cortés szájukba adta üzenetét. Nyissák meg a kapukat, hódoljanak előttük, s uruk Moctezuma úr előtt. Küldjék szét a katonákat. Ha eljön a hónap vége, megindul testvérei felé, hogy felkeresse királyát, s elmondja neki, mit üzennek neki a mexikóiak. Tölcsért volt már a tenyér, suttogássá halkul, mire a morajló sokaság közé leér. Üres szavak, a tolmás torka reketten artikulál, néha már meg sem kérdi urát. Marina tudja, hogy mit mondana Cortés. Adjatok levegőt, adjatok ételt, adjatok vizet. Marina áll a pajzsokkal eltakart meredély szélén, és kiáltja. Nagy urak, a teulészeknek van még fegyverük, szörnyűek és végzetesek a fegyvereik. Kössetek békét, és ne engedjétek elfolyni hiába a véreteket. A mexikóiak állnak, egymásra néznek. Végre felharsan egy hang, adjátok vissza papjainkat, hogy beszéljünk velük. Mi keressük a békét. Kimegy a két pap, csecsebecsékkel megrakodva. A nagy tér csendes, lassan elszivárognak az élők, a halottakat, eltaposottakat összeszedik. Végtelen csend van. Még nem tudják, béke vagy háború. Cortésnek jelentik éjfélre, hogy összesúgnak a Narvaez emberek, egybeállnak a kompániák, ők nem akarnak hadakozni, nem azért jöttek, hogy bőrüket vásárra cipeljék, vissza Kubába, ez lett közöttük a jelszó, vissza Kubába. Cortés issza keserű fűteáját, láz és hideglelés ellen, hallgatja a hióp követeket. Ha szárnyaitok lesznek, s repülni tudtok, átrepülni a gátakon, akkor mehettek, urak, vissza Kubába. Éjszaka van, és Cortés ajtajánál megáll Xamarillo, s pislákoló gyertyája fényénél egy árnyat kísér. Cortés elébe megy, mélyen meghajlik előtte, király kisasszony. Tilmát liköpenyét összefogja mellén, haja simán egyenesen fut le vállához, ékszer nem ékesíti, s tiszta meccésű finom holló arca bizonytalanul és sejtelmesen válik el az éjszakától. Cortés meghajlik előtte és kérdi, mivel szolgálhat? Most nincsen örömek éjszakája. Haragos úr látni kíván. Meggyógyul? A világosság pislákol benne. Atyáival beszél, felemelte ujját, s mondta, Malinche jöjjön. Ma éjjel megint nem lesz pihenés, arcába frecskeli a gyér mosdóvizet, felköti kardját, fejébe húzott baréttal megindul a palota úton. Fekete karikák táncolnak előtte, minden tagja szúr, tele seb, körös körül a tóparton, hegyek tetején őrtüzek villóznak, a rontás trombitája bele-bele bődül, most neki oda kell vetni utolsó fél óráját, talán élete utolsó szabad, pihenő fél óráját. Látta a felpolcolt párnák közt a lefogyott arcot, melyből csodálatos, bársonyos tekintet világlott ki. Látta az arcot, mely szemrebbenés nélkül merett tova, amikor kitépték szívek százezreit. Birodalmakat hódoltatott, tisztelte isteneit, s csak Quetzalcoatl emléke előtt alászkodott, amikor őszön Tenochtitlán pitvarában megölelte. Így látta a vidám perceket, amint gurul felé a súlyos aranygolyó, ütővel szétveri az ezüst kapunát, látja, mint átfut rajta egy árnyék, ha valamelyik őrtálló nem emeli meg előtte fegyverét, ha rossz hírt betűz ki a vászollapokról, s ha ezer és ezer emlék, amint eléri a halál kapujában tétovázót, akin ott imbolyog a végzetes sárgaság színe, haragos úr, császári díszruhában, ahogy elérte a kődobás, olyan félelmes, olyan császári, mint egy római császár. Ortegia morzsolja olvasóját. A két lány párnákon guggol. Váltják kendőjét, s megterülik vízzel a forró homlokot. Ez minden, amit eltűr a nagy beteg. Nézték egymást. Moctezuma kinyújtotta kezét. Cortés elértette. megfogta. Mint katonabajtársak szokták, ha tudják, egyik vagy másik, nincs tovább. Cortés így búcsúzott egy-néhányszor, amint lefogta egy-egy vele jött vitéze szemét, felvette utolsó akaratát, tartott kendőt a halotta szentségek alá. Most fogta a hideg, eres, olívzöld kezet, s nézték egymást. Arcán látta a sárga fényt, s tudta, hogy a haragos úr órái megszámoltattak. A lélekre gondolt, mely most viaskodik a földi porhüvelyjel. Magában elmondta a haldokló kimáját, s kiemelte tőrét, keresztmarkolatát odatartotta Moctezuma ajka elé. Nagy uram, gondolja lelkedre, utolsó alkalom. Könyörgöm neked, ha akarod, elébed vetem magam. Barátod vagyok, könyörgöm, csókold meg a keresztet, s lelked még ma örvendezni fog az örök égi fényesség előtt. Moctezuma elnézett felette. Kinézett, vajon nem jön-e a hajnal? Vajon nem fut-e fel halavány kénes sárga csík a keleti éghatáron? Az én isteneim megsegítettek engem életemben. Én nem hagyom el őket halálom órájában. Köszönöm, Malinke, hogy eljöttél és velem vagy. Te nem tehetsz mindenről. Szerettelek. Kérem bocsánatodat, ha bántottalak volna téged, nagy uram, személyedben. Úristenünk, aki minden világnak egyetlen örökistene, ő akarta. Én csak tehetetlen szolga voltam az ő kezében. Végrehajtottam akaratát, de kérlek, bocsáss meg, ha vétettem ellened, és mondd meg, tehetek valamit, hogy testedet és lelkedet felvidítsam? A tolmács hiú tagolta a szavakat. Utána csend volt. Cortés azt hitte, Moctezuma elszunnyadt, s megtámasztotta lábát. Itt fogja végig virrasztani az éjszakát. Aztán mégis megszólalt a halk, búcsúzó beszéd. A fiúk felnőnek s harcolnak. Kezükben megfeszül az íj, aki erősebb, az győz. Az élet örök törvénye így akarja. De a lányok gyengék és elhervadnak, ha nem áll valaki mellettük, aki fedelet tart feléjük, ha rájuk esik a vihar köpenye. Te tudod, Malinke, hogy három árnyék suhant innen ki, és azok ott guggolnak, túl a falakon. Én kezedbe adtam őket, én nem bántam, hogy szent embered napról napra a ti istenetek felé fordítja az ő lelküket. De most elmegyek.
Gyengék és erőtlenek, mert úgy nevelkedtek, mint a haragos úr leányai. A fiúk harcolnak nyíllal és karddal, de ezeknek, szegényeknek gyenge karokat adtak az istenek, s nem építettek fedelet föléjük, ha eléri a vihar Tenochtitlánt. Nagy uram, leányaimmá fogadom őket, és hitemmel felelek érte, hogy ami az enyém, az az övék. Felelek érte, hogy mellettük állok császáromnál, ha van szavam és van hitem előtte, akkor állania kell néki is fogadalmamat. Leányaid, mint királyi vérből származó dámák, úgy fognak felnőni, úgy fognak Frigyre lépni a mi spanyol törvényeink szerint. Én, Hernando Cortés, mondom ezt neked, és Isten engem úgy segítsen. Moctezuma megsimogatta Ortegia haját. Te vagy, fiam, az egyetlen tanúja ennek az éjszakának. Hallottad? Krisztus urunk úgy segítsen engem, hogy soha, amíg élek, nem tagadom el, amit hallottam, nagy uram. Elcsendesedett. Így maradtak a szobában. Cortés ült az alacsony, párnázott széken, és várt, amíg el nem jött a hajnal, s a lassú, egyenletes pihegés nem árulta el, hogy a haldokló talán utoljára ebben az életben megpihen.